Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 138. Zsoltárunkat énekeljük. A 138. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 286. énekünk éneklésével. 286. dicséretünk első versét énekeljük, és utána a 12. versétől a 16. versig. 286. első versét, utána a 12. verstől a 16. versig. Jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Mózes 4. könyvéből olvassuk. Mózes 4. könyvében a 21. rész 4. versétől a 10. verséig terjedő ige szakaszból. Tehát Mózes 4. könyve 21. részéből a 4. verstől a 10. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. És szól a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsáta azért az Úr a népre mérges kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen, és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozik Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek: csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára. És ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életbe maradjon. Csinála azért Mózes részkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekint a részkígyóra, életben marad-a. Azután elindulának Izrael fiai, és tábort ütének Obótban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által dicsőítéssel és magasztalással jövünk most is hozzád. Mindenség teremtőjéhez, gondviselőjéhez, aki atyai szeretettel megváltót is küldtél bűnbe esett teremtményeidnek, fiat személyében. Köszönjük, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, hogy meghaltál és föltámadtál a halálból. És tudhatjuk az ígéből, hogy ülsz most az Atya Istennek jobbján. Kezedben van minden hatalom mennyen és földön. Add magasztaljon téged is, ami szívünk, lelkünk, egy gyülekezet közösségében. Köszönjük te néked, hogy a te lelkedet elküldted, hogy vele, velünk legyél. Hogy megelevenítse nékünk a te ígédet, és megszólítson az bennünket. Kérünk, hogy ma is tedd meg ezt, és lelked által szólíts meg minket az ígéből. Kérünk téged arra, hogy végezd bennünk azt a munkát, amely szerinted a legfontosabb. Adj hitet nekünk, Urunk, és a hitet növeld a szívünkben, erősítsd bennünk, hogy jobban tudjunk kapaszkodni a te szavaidba, a te igéidbe, és azon keresztül beléd, a mi üdvözítőnkbe, a mi megváltónkba, aki megtart minket az örök életre, aki megáld minket minden lelki jóval. Kérünk téged arra, hogy segíts most reát figyelnünk, benne gyönyörködnünk, és segíts, hogy engedelmes szívvel hallgassuk a tanításodat. Köszönjük te néked, hogy az elmúlt héten is oltalmazó kezeddel vezéreltél bennünket. Köszönjük néked a jó döntéseket, a jó eredményeket, és kérünk, bocsáss meg, amit rosszul tettünk, tisztíts meg a mi szívünket minden bűntől, minden nyomorúságunktól. Köszönjük, hogy kegyelmedért megtetted ezt. Kérünk, hogy szenteld meg most együttlétünket a te drága ígéddel, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 225. énekünk 4. versét. A 225. dicséretünk 4. versét, a 225. énekünk 4. verse így kezdődik: felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk.
Thank you.
Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét, János evangéliumának harmadik részéből, az első verstől a 18. versig terjedő ige szakaszból. Leülve hallgassátok meg egy hosszabb ige szakaszt. Tehát János evangéliumának harmadik részében, az első verstől a 18. versig így szól hozzánk Isten igéje. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondta néki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémus, és mondta néki: Mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondta néki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképp felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképp kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Kedves testvéreim, néhány vasárnappal ezelőtt arról hallottunk, hogy Jézus magához hívta az embereket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ma egy olyan emberről olvasunk, aki Jézushoz fordult. Úgy hívták, hogy Nikodémus. A zsidók egyik vallási, politikai vezetője volt, mint a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek tagja. Farizeus párthoz tartozott, és írástudó is volt, ahogy az Izrael tanítója megszólítás erről tanúskodik. Tehát egy bölcs, egy jómódú, egy vallásilag már-már fedhetetlen, tudós és tekintélyes emberrel állunk szembe. Éjjel jött Jézushoz, mert akkoriban még nem volt elfogadott dolog, hogy valaki Jézussal mutatkozzon a nyilvánosság előtt. Legalábbis ő nem akart. Minden esetre Jézus nagyon érdekelte őt. Nagyon foglalkoztatta Krisztusnak a személye. És kész volt vele egy négy szem közti beszélgetésre, hogy jobban megismerje őt, hogy közelebb kerülhessen hozzá, jobban értse ezt a titokzatos valakit. Jézus pedig még az éjjeli órán is nyitott volt arra, hogy fogadja őt, készen volt erre az éjjeli beszélgetésre. Tehát így került sor Jézusnak és egy tekintélyes vallási politikai vezetőnek erre az éjszakai beszélgetésére, amiben egy kicsit belehallgathatunk most néhány évszázad múltán, az ige által. Nézzük először is a beszélgetés kezdetét, aztán majd a fő témáját, harmadszor pedig az eredményét. Úgy kezdődik, hogy Nikodémus tisztelettel és udvariasan rabbinak szólítja Jézust. vagyis kollégának. Ő is rabbi volt, Jézus pedig ugyancsak rabbinak, mesternek, tanítónak szólítja. Vagyis nem kezeli le Jézust, nem bánik vele megvetően, hanem teljesen magával egyenrangú félnek tekinti. Udvariasan, tisztelettel szólítja meg. Majd, mintha a zsidó főemberek, vezetők nevében azok képviselőjeként szólalna meg, közli Jézussal, hogy kinek tartják őt. Tudjuk, mondja, tudjuk rólad, hogy Istentől jöttél. Te az Isten küldötte vagy, az ő megbízásából vagy itt. Tudjuk azt is, hogy tanítóul jöttél, vagyis, hogy Istentől azt a feladatot kaptad, hogy értelmezd nekünk az írásokat, az Isten kijelentését. Honnan tudjuk, hogy te Isten küldötte vagy? Onnan, hogy látjuk a csodákat, amiket teszel. Látjuk azokat a hatalmas jeleket, amiket véghez viszel, és ezek azt bizonyítják a számunkra, hogy Isten veled van. Nem csak elküldött téged, hanem veled is van. Mert a jelek ezt mutatják. A jelek és a csodák, ezt tudhatjátok, testvéreim, hogy a zsidó emberek számára mindig is nagy fontossággal bírta. Az egész történelmüket végig kíséri ez a dolog. Magában János evangéliumában, az előző részben olvassuk, hogy Jézus a vizet borrá változtatta. Azt mondja, hogy ezt az első jelet Kánában tette Jézus. Aztán utána olvassuk, hogy az ünnepen, amikor Jézus megtisztítja a templomot, kérdezik őt a zsidó főemberek. Micsoda jelt mutatsz nékünk? Jeleket akarnak, megfogható, megtapasztalható csodákat akarnak látni, melyek bizonyítják a számukra, hogy Jézus valóban az Isten küldötte. Aztán utána olvassuk, hogy még mindig a második részben, hogy Jézus sok jelet tett a templom megtisztítása után Jeruzsálembe. Sok csodát művelt. És nagyon sokan látva ezeket a jeleket és ezeket a csodákat, kezdtek benne hinni, kezdtek bízni benne. A zsidó emberek számára nagyon fontosak voltak ezek a jelek, ezek a csodák, mert ezek úgy látták, hogy hitelesítenek valakit. Ezek, ha valaki nagy csodákat tesz, akkor az biztos, hogy az Isten nevében cselekszi, vagy legalábbis majdnem biztos, hogy az Isten nevében cselekszi. Az Isten áll mögött, az Isten van vele. Nos, Nikodémus tehát tisztelettel, udvariasan, kedvesen szól Jézushoz. Érezzük ezt a tiszteletteljes főhajtást a részéről, hogy kezdi ezt a beszélgetést. Másfelől úgy érezzük, hogy ezzel az állítással, hogy tudjuk, hogy te az Istentől jöttél tanítól, és az Isten van veled, mert senki nem teszi ezeket a csodákat, ezzel az állítással, mert ez nem egy kérdés, ez egy állítás, ezzel földobja a labdát Jézusnak, várva, hogy Jézus valamit válaszoljon. Jól érezzük ezt a dolgot, mert akkoriban egy komolyabb teológiai beszélgetés nem azzal kezdődött, hogy az egyik fél kérdezett valamit a másiktól, hanem azzal, hogy mondott valamit, állított valamit, és a másik arra jött egy válasszal. A szokásos zsidó beszélgetési, teológizálási stílus volt ez. Jézus pedig azonnal él a lehetőséggel, és hozzá is kezd egy nagy témához, mindjárt belemegyünk ebbe, hogy mibe. De mielőtt ebbe belemennénk, testvérek, úgy gondolkozzunk el azon, hogy mi vajon fölkereshetjük Jézust ma. Kezdeményezhetünk vele egy beszélgetést. Tulajdonképpen úgy, mint Nikodémus, természetesen nem. Viszont mégis van egy pont, ahol Jézus jelen van ebben a világban, és az nem más, mint az íge, az írás, a Biblia. És hogyha akarunk Jézussal, hogy így mondjam, beszélgetni, akkor szabad őt imádságban megszólítanunk, és kérnünk, hogy a Bibliában szóljon hozzánk. És így elkezdődhet vele egy direkt beszélgetés, egy direkt kommunikáció. Tehát én bátorítanálak benneteket, hogyha személyesen csak imádságban, idézőjelbe teszem ezt, hogy csak, de keressétek Jézust, szólítsátok meg őt, tisztelettel, mint ahogy tette Nikodémus is, És kérjétek, hogy az igéből szóljon hozzátok, hogy tanítson benneteket. Amikor bejöttök ide a templomba, már is azt tehetitek, amikor megállunk a helyünkön, akkor ezért állunk meg. Kérjük az Úr Jézust, hogy szóljon hozzánk az igéből, és ismertesse meg velünk magát még jobban. De otthon is, amikor kezetekbe veszitek a Bibliát, otthon is ugyanígy tegyétek. Nem kell ezt szégyelni, vagy nem valami leplezni való dolog ez, hanem ez egy általános gyakorlat lehet a számotokra. Zárójelet bezárom. Nézzük tehát, ahogy elkezdődik a beszélgetés, hogy Jézus melyik fő témát veti föl. Jézus, hogy magához ragadja a beszélgetés irányítását, in medias res, a dolgok közepébe vágva, meghatározza a további fő témát. Mégpedig a Nikodémus által fölvetett jelekhez és csodákhoz kapcsolódva, amiből a zsidó főemberek azt a következtetést vonták le, hogy Jézus az Istentől küldött tanító, akivel vele van az Isten. Jézus egy másik következtetésre vezeti rá Nikodémust. Tudnélik arra, hogy azok a csodajelek azt bizonyítják, azok a jelek azt bizonyítják, hogy ő benne elközelített az Istennek országa. Annak rendkívüli, egészen rendkívüli viszonyaiba engednek bepillantást azok a csodák, amiket Jézus cselekedett. Mert az Isten országában nem lesznek betegek, vakok, leprások és egyéb. Ott egészségben lesznek az emberek. Ott az, a kisiklott életek nem lesznek már kisiklott életek, hanem minden élet a helyén lesz, harmóniában lesz. Nem lesznek megromlott emberi viszonyok, hanem az emberek között békesség uralkodik. Senkinek nem lesz semmiféle hiánya, mint ahogy Kánába hiányzott a bor a vendégségnek. Ott nem lesz senkinek hiánya, mindenkinek az lesz, amire leginkább rászorul, és mindenki boldog lesz ott. Az Isten országának a rendkívüli viszonyaiba engedett Jézus bepillantást ezekkel a jelekkel és csodákkal, amiket művelt. És testvérek, az emberek érzékelhették ezekből a jelekből, hogy bizony ez a valaki nem más, mint a Messiás király. Az Isten országának a fejedelme. Az Isten országának a fejedelme. Jézus tehát, aki ismerte az emberi szíveket, fölveti ezt a nagy témát, az Isten országa témáját Nikodémusnak, mert tudja, hogy Nikodémust, mint zsidó főembert, ezek a kérdések nagyon is foglalkoztatják. Őt nagyon is foglalkoztatták az Isten országának a dolgai. Amikor ő látta, hogy Jézus miket tesz, megfordulhatott benne, hogy csak nem ez a Jézus a Messiás király, az Isten országának a fejedelme. Csak nem tényleg elközelített az Isten országa, csak nem tényleg a küszöbön áll az Isten országa megvalósulása. Egyáltalán nem kizár dolog, hogy Nikodémus pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és Jézus, akiről az előző rész végén azt olvassuk, hogy tudta, hogy mi lakik az emberek szívébe. Nagyon is tudhatta, hogy Nikodémus ezeken a dolgokon rágódik, ezekkel foglalkozik. Az Isten országa dolgai. Nagyon fontos, testvérek, tudnunk ezt, hogy a zsidó embereknek abban az időben is, meg azt hiszem, hogy mind a mai napig, ez egy kulcsfontosságú témája volt, az Isten országa témája. Nem csak Nikodémus gondolkozott ezen, hanem sokan mások is voltak, akik várták Izraelbe az Istennek az országát. Jézus idejében is. Azok a zsidó emberek, akik olvasták az Ószövetséget, tudták, hogy van egy olyan birodalom, amelyik csodálatos lesz, ahol együtt laknak egymással a vad állatok és az emberek, és nem lesz semmi nyomorúság, nem lesz semmi baj, semmi krízis az emberek között, mert egy harmonikus birodalom lesz, egy harmonikus föld lesz, egy csodálatos valami lesz az. Ez az Édennek a másolata, ha szabad így mondanom. A bűneset előtti viszonyoknak a visszaállása. Ez a zsidó emberek számára ennél gyönyörűségesebb és vágyottabb hely nem volt, és vágytak oda beérkezni, oda megérkezni, ott lenni, ott tartózkodni, mert az Istennel való együtt létet jelentette a számukra. Én nem hiszem, testvérek, hogy Nikodémus ezekkel nem foglalkozott. Nagyon is foglalkozott. És Jézus azt mondja neki, hogy no nézd, az Isten országa. Az Isten országa. Hát
oda senki nem megy be. Oda senki nem megy be, aki nem születik újonnan.
Aki nem születik újonnan. Jézus egyértelművé teszi a számára, hogy az Isten országában nem lehet máshogy bejutni. Egy feltétele van, egy, egyetlen egy, de az áll. Az Isten országában csak újjászületés által lehet bejutni. És ez nem csak Nikodémusnak szólt, hanem minden embernek, nekem is, nektek is. Minden idők emberének tudnia kell azt, amit Jézus teljes isteni tekintéllyel, teljes nyomatékkal, teljes ünnepélyességgel, isteni igazságként nyilvánít ki. Bizony, bizony, mondom néked, az Isten országában nem megy be senki, és nem látja meg az Isten országát senki, aki nem született újonnan. Arra a helyre, ahova lehet, hogy te is vágyakozol, mert én nem hiszem, hogy itt van valaki, aki ne vágyakozna az Isten országába, mondjuk az örök életre, az üdvösségre. Oda nem lehet bejutni újjászületés nélkül. Nikodémus felkapta a fejét. Micsoda? Nem látom meg az Isten országát? Nem megyek be az Isten országába, ha újonnan nem születek? De mi az az újonnan születés? Mi az, ami nélkül senki nem láthatja meg, még én sem, az Isten országát, és nem mehetek be oda? Mi az az újonnan születés, ami nélkül egy árva lélek se látja meg, és nem teheti be lábát az Isten országába? Kérdezzük mi is. Mert Jézus nem csak Nikodémusnak, hanem nekünk is fölkelti az érdeklődésünket. És kulcsfontosságú kérdésé teszi a számunkra, személyes kérdésé teszi a számunkra ezt. Ha örök életet akarsz, ha üdvözölni akarsz, ha ott akarsz lenni az Isten országába, akkor kérdezd meg, hogy mi akkor ez az újjászületés? Mi ez? Minket testvérek nagyon sok minden érdekel ebbe a világba. Hogyha leülünk valakivel beszélgetni, akkor mindjárt kezdünk beszélni az egészségről, a politikai eseményekről, a BL döntőről, a városi problémákig, a pénzügyekig, mindenről tudunk beszélni, mert érdekel minket, de érdekel-e az, hogy hogyan jutok be az Isten országába? Hogyan lesz üdvösségem? Jézus azt akarja, hogy ez legyen a legfontosabb kérdésünk. És értsük meg, hogy újjászületés nélkül oda nem lehet bejutni. De mi az az újjászületés? Amikor Nikodémus az újonnan születés kifejezést hallja Jézustól, arra gondol, hogy akkor újra kellene kezdenie a földi életet. Közben is szúrja mindjárt a megjegyzését, hogyan születhetik meg egy ember újra, ha már öreg. Nyilván ő már nem volt fiatal ember, idősebb ember lehetett. Vén ember lehetett. Bemehetik még egyszer anyám méhébe, hogy megint megszülessek? Újonnan szülessek a földi életre? Hát ez lehetetlen. Jézus azonban észleli ezt a félreértést, és viszi tovább a beszélgetést. Most lehet, testvérek, hogy mi is, amikor ezt az újonnan születés szót, fogalmat halljuk, akkor mi is félreértjük. Lehet, hogy mi is ugyanarra gondolunk, mint amire gondolt Nikodémus, hogy talán még egyszer kellene születnünk. Tehát hogy lehet, már egyszer megszülettünk, akkor még egyszer nem születhetünk. Ez miféle értelmetlenség, bolondság ez. Vagy a mai ember talán még a reinkarnációra gondol, amikor az újonnan születésről hal, mert manapság már elárasztott minket ez a keleti filozófia, és hozza ezt az eszmét magával. Majd újonnan születünk egyszer. Nem is biztos egyszer, hanem lehet nagyon sokszor. Mint bogarak, meg kövek, meg vagy emberek. Na, Jézus látja a félreértéseinket. És ezért, ahogy Nikodémusnak is, elkezdi tisztázni ezt a kérdést. Nikodémus közbevetése után Jézus tehát megismétli az előbbi állítását, egy kicsit megváltoztatva. Bizony-bizony azt mondom neked, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. És hogy még világosabbá tegye, mire gondol, mit ért az újjászületésen, hozzáfűzi, ami testtől született test az, és ami lélektől lélek az. Ezzel rávilágít arra, testvéreim, az Úr Jézus, hogy valójában kétféle forrásból lehet születni. Ennek megfelelően kétféle születés van. És az egyik eredménye más, mint a másiké. Az egyik féle születés a testtől születés, aminek eredménye a test. A bibliai gondolkodás szerint, testvérek, úgy, ahogy az ember a szüleitől származik, csak test. Test. A test kifejezés nem arra utal, hogy a földre születő embernek nincs lelke, hanem csak is egy fizikai teste, hanem arra, hogy a földre születő ember Isten ellenségeként születik meg. Teljesen romlott, istentelen, bűnös, gyarló, mulandó, lelkileg halott. Csak test. És bármit produkál ez a test ember, az testi. Még a jó cselekedetei, a vallásosság, a bármi. Tehát aki ebben az értelemben csak bűnös szülőktől született ember, az csak test. És ilyen állapotában senki nem láthatja meg, és nem mehet be az Isten országába. Muszáj újonnan születnie, még Nikodémusnak is. Ezen a fajta születésen egyébként nem csak Nikodémus, hanem már mi is átestünk. De van egy másik féle születés. Tudnélik, a Szentlélektől való születés, aminek eredménye a lélek. A lélek szó itt nem azt jelenti, hogy a Szentlélektől újjászült embernek nincs teste, van fizikai teste. Nem változik a Szentlélek által újjászült ember valami szellemmé, vagy lélekké, testetlen valamivé, vagy valakivé. A lélek szó itt azt jelenti, hogy Isten gyermeke, Isten tulajdona, megigazított, megszentelt, hitre jutott ember. Jézusnak tehát e magyarázó szavaiból megérthette, hogy kétféle születés van. Van egy olyan születés, amit a szüleinktől vettünk, testtől született test emberek vagyunk. De van egy másik féle születés, amikor a Szentlélek által valaki egy nagy változáson megy keresztül. Az az ember, aki korábban testember volt, átváltozik lélekké, lelki emberré, Isten gyermekévé. Ezzel a magyarázattal Jézus nyilvánvalóvá teszi előttünk is, testvérek, hogy nekünk, ha az Isten országába be akarunk jutni, nem volt elég átmenni az elsőféle születésen. Nem volt elég a szüleinktől megszületni erre a földre. Így még csak testemberek vagyunk. Szükséges a Szentlélektől újonnan születnünk, hogy lelkek, lélek emberek legyünk, Isten gyermekei legyünk. Valami nagy belső átváltozáson kell átmennünk. Nem arról beszél Jézus nekünk, hogy az újjászületéskor az egész emberi természetünknek egy része, csak egy kis része megváltozik. Nem erről beszél, hanem arról, hogy az egész személyiségünknek át kell menni egy nagy változáson, egy nagy megújuláson. Nem is arra gondolt Jézus, hogy valami új szellemi, lelki résznek kell valahogy belénk ültetődnie, valahogy belénk plántáltatnia, hanem arra, hogy az egész lényünknek kell egy nagy, mély változáson átmennie. Nem volt elég testtől születnünk, a Szent Lélektől is születnünk kell. Nem elég, hogy testember vagyunk, lélekemberré kell válnunk. Valami mély változásnak kell végbe mennie bennünk, hogy alkalmasak legyünk az Isten országának a meglátására és az odavaló bejutásra. Nos, Nikodémushoz visszatérve azt olvassuk, hogy elámul Jézus szavain. Elcsodálkozik. Ez valóban így van? Erre nem is gondoltam volna, ez döbbenetes. Jézus pedig azonnal folytatja. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked. Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fúj, ahova akar, és zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ezzel a mondattal Jézus tovább jellemzi az újonnan születést. Azt mondja róla, hogy ez egy titokzatos esemény. Fölfoghatatlanul rejtelmes, misztikus esemény. Aki átesik rajta, azt se tudja, hogy történt meg vele. Nem érti ezt, nem tudja racionalizálni, nem tudja szavakba önteni. Csak tudja, hogy ő újonnan született ember. Ő tudja, hogy átment ezen a mély belső változáson, de nem tudja intellektuálisan megragadni, kellőképp szavakba foglalni ezt. Nem tudja előidézni sem, de felszámolni sem ezt az eseményt. Ez ugyanis a Szentléleknek a munkája, mondja Jézus. A Szentléleknek és az igének a munkája, léleknek és a víznek, a víz az igét jelenti. Az újonnan születés rejtelmes dolog, ugyanolyan rejtelmes, mint a szél, mondja Jézus, ami fúj, ahova akar. Nem tudjuk, honnan jön, hova megy. Titokzatos jelenség. Csak a jelekből lehet látni, hogy mégis fúj a szél, mert érezzük az arcunkon, megmozdulnak a fák, falevelek, a por fölkavarodik. A jelekből látjuk, érzékeljük, de nem tudjuk megragadni ezt az eseményt. Ugyanígy a Szentlélek munkáját se lehet racionalizálni. Ezt nem lehet szavakba önteni, értelmesen megfogalmazni, hogy hogyan történik az újonnan születés. Vagy megtörténik, vagy nem. Jelei vannak, hogy megtörtént. Mikor ide jutnak a beszélgetés során, Nikodémus már érti, hogy az Isten országába való bejutása alapvető és egyetlen szükséges feltétele ez a titokzatos esemény, ami nem áll az ő hatalmába, de ami az ő földi életében zajlódik le benne, vagy nem zajlódik le. Vagy megtörténik, vagy nem történik. De itt fölteszi már a kérdést, ami ott van a nyelvehegyén, és ki is bukik belőle. Hogyan lehetségesek ezek? Hogyan történhet meg ez mégis? Ha ez egy ilyen titokzatos, megmagyarázhatatlan, az ember által érthetetlen, elő sem idézhető esemény, akkor hogyan történhet meg? Hogyan születhet valaki újjá? Ez mindennél fontosabb kérdés a számára, mert ő látni akarja az Isten országát. Mert be akar menni oda mindenképpen. És ha ti is oda be akartok jutni velem együtt, és mi látni akarjuk az Isten országát, akkor nekünk is a kérdésünk kell, hogy legyen ez. Hogyan történik a felülről születés? Hogyan valósul meg az, hogy valaki új életet kezd, akár vénségébe, akár fiatalságba? Hogy lehet az, hogy a földi élet során én átmegyek egy mély belső változáson, az egész lényem átmegy egy mély belső változáson? Hogy lehetséges ez? Nikodémus kérdésére Jézus szeliden visszakérdez. Te Izrael tanítója vagy, nem tudod, hogy történik? Te, aki ismered az írásokat, te, aki másokat tanítasz, magad nem tudod a választ a kérdésedre? Nem tudod, hogyan juthat valaki az Isten országába? Pedig neked tudnod kellene, mert Izrael tanítója vagy. De Nikodémus nem tudta. És lehet, testvérek, hogy Jézus nekünk is visszakérdez. Mikor kérdezzük, hogy hogy lehet újonnan születni, azt mondja, te lelkész vagy, nem tudod? Te egy presbiter vagy, nem tudod? Te konfirmált ember vagy, te templomba jársz, te teológiai professzor vagy, és másokat tanítasz, és nem tudod ezt a kulcsfontosságú kérdést megválaszolni? Ezt az alapvető kérdést megválaszolni? Izrael tanítójával előfordulhatott, hogy nem tudja, és velünk is előfordulhat, testvérek, hogy nem tudjuk automatice azt, hogy hogyan lehet újonnan születni, hogy hogyan történhet meg ez. Jézus azonban a tudatlan írástudót, a vakok vezetőjét, aki maga is vak, szelíden rávezeti a helyes választ, és velünk is ezt teszi. És ez nagyon érdekes, ami itt következik ebben a beszélgetésben. Ugyanis az első lépésben Jézus egyszerűen szólva bemutatkozik Nikodémusnak, és feltárja előtte személyének a titkát. Rámutat, hogy ő nem más, mint az embernek fia. Az embernek fia, aki a mennyből szállt le, és a mennyben van. Na, ez egy érdekes megjegyzés. A mennyből szállt le, és a mennyben van. Hogy lehet úgy a földön is, hogy közben a mennyben is van? Ezt csak zárójelben mondom. De az ember fia, testvérek, ez a zsidó fül számára, egy rabbi fülének a számára, ez egy messiási név volt. Ő Dániel könyvének a 7. részében olvasták, hogy az Isten mellett van, az Isten dicsősége mellett van valaki, az embernek fia. Egy titokzatos személy, aki teljhatalommal bír. És Jézus azt kezdte mondani magáról már korábban is, de itt is mondja Nikodémusnak, hogy én vagyok az embernek fia, akit a Dániel könyvében látott Dániel próféta a mennyek országába, teljes dicsőségébe. Én vagyok az, aki elhagytam a mennyet, de vissza fogok oda térni. És ennél fogva akár a földiekről beszélek nektek, akár a mennyei dolgokról beszélek. Az igazat mondom, mert tudom, hogy ott mi van, és azt is tudom, hogy itt mi van. Én az embernek fia vagyok. Vagyis Nikodémus előtt föltárja megint személyének a titkát, és saját magára, saját ember fiúi személyére és tekintélyére vezeti rá. Mert ahhoz, hogy Nikodémus újjászülessen, testvérek, új életet kezdhessen földi élete közben, tudnia kell, hogy Jézus sokkal több, mint egy Istentől küldött csodatévő rabbi, akivel vele van az Isten. Ő sokkal több annál, mint akinek ő eddig látta és hitte és szólította is. Ő az embernek fia, aki a mennyből szállt le és a mennyben van, és amit mond, azt az Isten mondja. Hogyan születhetek újjá? Látnom kell először is Jézust a maga dicsőségébe. Igazi mi voltába. A második lépésben aztán Jézus egy kicsit tovább megy, és a küldetését mutatja be Nikodémusnak. Egy ótestamentumi eseményt idéz. Nikodémus jól tudta, hogy annak idején, amikor elődei a pusztába vándoroltak, az ígéret földje felé, egyszer föllázadtak Isten ellen, és Isten büntetésül mérges kígyókat küldött reájuk. Elpusztítsa őket haragjában. Akiket a kígyók megharaptak, azoknak a sorsa megpecsételődött. Órák kérdése volt, vagy percek kérdése, hogy meghalljanak. Akkor a népről olvastuk, hogy bűnbánatot tartottak, Mózes pedig az Úrhoz kiáltott irgalomért. Az Úr pedig azt parancsolta, hogy készítsen fémből, ércből egy kígyót. Szögezze föl, vagy erősítse fel egy oszlopra. Emelje föl, és állítsa fel a tábor jól látható helyén. És hirdesse ki az népnek, hogy akit megmart a kígyó, és fölnéz az érc kígyóra, az nem hal meg, hanem megmenekül. Élni fog. Ezt üzeni az Isten. Úgy is lett. Nikodémus kívülről tudta ezt a történetet. Most Jézus erre emlékezteti, hogy küldetésének a mérhetetlen jelentőségét megértesse vele. Az én küldetésem az, hogy fölemeljenek. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, nekem is úgy kell fölemeltetnem. Ezzel a keresztre feszítésére és aztán a megdicsőítésére is utal. És azért, hogy aki majd rám néz, hisz bennem, az is örök életet nyerjen. Vagyis Nikodémus, tudd meg, hogy az érckígyó engem jelképezett a pusztában. Az érckígyó rám mutatott, mint egy előképe, mint egy árnyékom az ősi időkben. Most itt vagyok én, mert ami volt atyáidnak az érckígyó, az vagyok én neked. Az élet forrása. Higgy bennem. Testvérek, az Úr Jézus azt akarja, hogy az újjászületés hogyan jár a rákérdező Nikodémus. Egyfelől tudja, hogy kivel áll szembe. Másfelől tudja meg, hogy Jézus miért jött, mi az ő küldetése. És azt akarja az Úr Jézus, testvérek, hogy mi is lássuk ezt a két dolgot, testvérek. Lássuk világosan és értsük világosan ezt a két dolgot. Jézusban nem egy nagy emberrel állunk szembe, nem egy félistennel állunk szembe, nem egy vallás alapítóval állunk szembe, hanem az Isten második személyével, az ember fiával, vagy Isten fiával. Személye egyedülálló, páratlan személy. Akivel Nikodémus beszélgetett, az nem egy vele egyenrangú valaki, hanem messze fölötte áll. Nikodémus azt hitte, egy szinten áll vele, rabbi, te is, én is. Csak valami különlegesség van még benned. Nem állunk egy szinten, Nikodémus. Én az embernek fia vagy Isten fia vagyok. És azért küldettem ide erre a földre, és azért jöttem ide, hogy aki felnéz reám, annak örök élete legyen, az bemehessen az Isten országába. Hogy aki hisz bennem, az ott legyen majd abban a csodálatos birodalomban, ahova te is lelked mélyén is nagyon vágyakozol. Higgy bennem, nézz fel rám te is, és élsz. Érdekel minket is az újonnan születés, hogyanja, testvérek? Hogyan születhetek újjá? A válasz, testvéreim, az, hogy higgy Jézus Krisztusban, ahogy az írásban áll előtted. Jézus magára irányítja a figyelmedet. Bemutatkozik neked is, hogy ő az Isten második személye, ő az embernek fia, aki azért emeltetett fel, hogy aki ő benne hisz, az életet kapjon, új életet kapjon, újjá szülessen, mint ahogy a kígyó által megmartak is, másodszor születtek, amikor megmenekültek, fölnézvén az érckígyóra. Ami a zsidóknak a pusztában volt az érckígyó, az nekünk ma a meghalt, feltámadott és megdicsőített Jézus. Nézz fel rá, higgyél ő benne. Ugyanis az érckígyó története, testvéreim, jelzi a számunkra, hogy hit nélkül elveszünk. A pusztában, amikor ott állt az érckígyó, és ott volt egy kígyó mart ember, aki kezdett már haldoklani, hallotta, hogy mit üzent az Isten. Ha felnézel, élsz. Hinnie kellett ebbe. Ha nem hitt, meghalt. Egyszerű a dolog, végtelenül egyszerű. Ugyanígy vagyunk Jézussal. Ha hisszük azt, amit róla az írás mond, és amit ő mond az írásban magáról, ha belekapaszkodunk abba, élni fogunk. Ha nem, akkor elkárhozunk. Átmentünk a halálból az életre, vagy éppen maradunk a kárhozatba. Hit nélkül nem üdvözülhetünk. Az érckígyó azt is jelzi nekünk, testvérek, mint régi történet, hogy itt élet-halál kérdéséről van szó. A hit az nem egy ilyen kis mellékes kérdés az életbe. Hiszünk Jézusba, vagy nem. Hanem ez egy élet-halál kérdése, nem babra megy a játék. Aki az érckígyóra nem nézett föl, hitetlenül az meghalt, és el is kárhozott. Aki nem néz fel Jézusra, testvérek, az már elveszett, az már halott. Vége van. Aki bízik az Úr Jézusba, az él. Nincs harmadik lehetőség. És itt az is elénk jön, testvéreim, hogy mennyire személyes felelősségünk ez az egész dolog. Nem testületileg kellett a zsidóknak felnézni az érckígyóra, hanem egyénenként. Neked, egyenként nekem föl kell nézni az érckígyóra, Jézusra. Nekünk kell hinni, ez a legegyénibb, a legegzisztenciálisabb kérdés, mert enélkül elkárhozunk, végünk van. A méreg hat bennünk. De hogy fölnézünk Jézusra, azonnal meggyógyulunk. Azonnal újjászületünk. Azon pillanatban megmenekülünk és új életet kezdünk. És talán még egy dolog, hogy az az érckígyó az kegyelemből álltott a pusztában. Az Isten irgalmának a jele volt. És ugyanígy a kereszt is, és Jézus fölemeltetése, és kegyelemből van. Nem azért, mert ezt érdemeljük. Lázongó, Isten ellen morgolódó emberek vagyunk. Nem érdemelünk semmi kijutat a nyomorúságunkból. Az Isten szeretetéből adta nekünk a fiút. Ezt mondja ez a János 3.16, amit mindnyájan tudunk. Úgy szerette Isten a világot. Már Jézus már kiszélesíti az egész látóhatát, és nem csak titeket zsidókat, hanem az egész világot úgy szerette. És mindenkinek adta, az új szegedieknek is. Minden, mindnyájatoknak, hogy aki hisz a fiúban, az éljen örökre, és bejusson az Isten országába, és meglássa az Isten országát. Lássátok, testvéreim, hogy Jézus hogy felragyogtatja maga dicsőségét ezelőtt a rabbi előtt. És ugyanúgy előttem is, előttetek is. Azzal zárom le, hogy volt ennek a beszélgetésnek valami eredménye. Hát, testvérek, azt hiszem, hogy volt. Nikodémussal nem csak itt találkozunk János evangéliumban, hanem még kétszer. Az egyik alkalommal János evangélium a 7. részének az 50. versében, ahol azt olvassuk, hogy Jézust elkezdik megint bántani a zsidó főemberek, és akkor Nikodémus úgy nagyon szőrmentén, de azért mégis kiáll Jézus mellett. Megszólal Nikodémusot. A nyilvánosság előtt, itt már nem éjszaka, hanem a nyilvánosság előtt, vállalva Jézust, és azt mondja, hogy nem lehet úgy valakit elítélni, hogy előbb ne hallgassuk meg őt. Nagyon szőrmentén, de odaáll Jézus mellé, és a másik esemény pedig a János evangélium a 19. részében van, amikor azt olvassuk, hogy Nikodémus megy, és mirhából és aloéból kevert kenetet hozott Jézus holttestére, hogy azzal balzsamozzák. Ott pedig, testvérek, már, mintha teljesen nyíltan odaállt volna Jézus mellé, mégpedig az elvetettségébe. Amikor már nem volt, hogy így mondjam, nagyon ildobos Jézus mellé állni egy zsidó főembernek, a nagy tanács tagjának, ő akkor odaállt mellé és vállalta. Vagyis, testvérek, arra következtetünk, hogy egy fokozatos, határozott előrehaladás volt az ő életében. Ment, és Jézust már nem csak éjjel, hanem a napvilág előtt, nem csak egy kis szűk körben, hanem egész nagy körben, nyilvánvaló és ismert módon bevállalta. Bevállalta Jézus, és ez annak a jele, testvérek, hogy ez az ember hitre jutott. Ez az ember újonnan született, mert aki újonnan születik, az Jézust vállalja. Halálában is és életében is. Nem titokban, nem suttyomba, hanem a nyilvánosság előtt. Ez az előrehaladás nagyon kedves a szívemnek, és bárcsak ti is, és mindnyáján haladnánk előre ezen az úton. Még el nem tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen átestünk az újonnan születésen. Mi már Isten gyermekei vagyunk. Újonnan szült minket az igéje által, mi hiszünk benne, mint a megváltónkban, mint az Úrunkban. Engedjétek, hogy Jézus veletek is elbeszélgessen erről a kérdésről, és igéje által titeket is egytől egyig újjászüljön, hogy együtt legyünk majd Isten országában mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy velünk is beszélsz erről a nagyon-nagyon fontos kérdésről. Köszönjük néked, hogy ahogy az éjszaka csöndjében elbeszélgettél erről azzal a zsidó főemberrel, ugyanúgy itt a templom csöndjében velünk is beszélsz erről. És köszönjük, hogy érthetővé teszed a számunkra, hogy újjászületés nélkül nem jutunk a te országodba. Azt is, hogy ez egy titokzatos esemény. De kérünk téged, hogy segíts minket rád nézni. És köszönjük néked, hogy amikor hiszünk benned, mint az üdvözítőbe, mint a megváltóba, akkor már is új életünk van. Köszönjük te néked, hogy erre az életünkben, földi életünkben történő újrakezdésre te juttatsz el bennünket. Ígéd által, lelked által. Kérünk, hogy fogadd el hálánkat, ha átéltük már, és alkalmassá tettünk az Isten országára, és ha nem, akkor végezd bennünk ezt a munkádat, ne fejezd be, ne szakaszd félbe. Szűj újjá minket, Jézusunk, hogy ott legyünk majd egyszer együtt, és veled, és az Istennel az ő csodálatos országában. Köszönjük néked, hogy te nem hiába beszélgetsz az emberekkel soha, itt se, a templomunkba, velünk se. Hadd legyen áldott eredménye, áldott gyümölcse, velünk folytatott diskurzusodnak, beszélgetésednek. Most köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk téged most különösképpen az édesanyákért, hogy áld meg az ő szívüket, életüket ezen a napon. Köszönjük néked azokat is, akik már nincsenek közöttünk, akiket már elszólítottál. És köszönjük, hogy olyan sok melegséget, kedvességet, szeretetet, példát kaptunk tőlük. Köszönjük néked azokat, akik még itt vannak. Kérünk, hogy segíts őket szeretettel körülvenni, tisztelni és hordozni. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat a diákjainkat, akik érettségizni fognak a jövő héten. Kérünk, adj nekik erőt, békességet, bölcsességet, okosságot, hogy megtalálják a jó megoldásokat, a helyes mondatokat. Kérünk, segítsd őket, hogy a te dicsőségedre eredményesek lehessenek. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel öleld körül őket. Te töltsd be annak a kedves szerettüknek helyét, akit elszólítottál közülük. Köszönjük, hogy te vagy az árváknak, özvegyeknek, itt maradottaknak vigasztalója, felemelője. Kérünk téged a betegeinkért, hogy adj nekik gyógyulást, megerősödést. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a munkás embereket, a sok nehéz terhet viselő családapákat, családanyákat. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, és add, hogy rád figyelve, veled együtt tudják hordozni terheiket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk testvérgyülekezetünket, országunk népét is. Hordozz bennünket a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek együttérző szívvel, hogy elmúlt héten halottunk volt, Roik Jánosné született Bakos Esztertől búcsúztunk, akit 84 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Április 27-én 11 órakor az újszegedi temetőben búcsúztunk. Isten vigasztalását kérjük lányának, vejének, unokáinak, testvéreinek és családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben és helyen megtartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Előre hirdetem, hogy a házaspári kör kivételesen nem a hónap második, hanem harmadik vasárnapján lesz. Május 15-én az Ács Péter presbiter testvérünkék lakásán a Tambura utcában. Így készüljenek a házaspárok. Ugyanott lesz akkor a gyerekmegőrzés is. Hirdetem a testvéreknek az erdélyi utunkat, május 25-től 29-ig erdélyi testvérgyülekezetünket látogatjuk meg, aki szeretne menni, az föliratkozhat, jelentkezhet még mindig. Az édesanyáknak szeretnénk anyák napja alkalmából még sok áldást kívánni, és köszönteni őket is gyülekezetünkben. Az első Zsoltár első két versét olvasnám fel nekik köszöntésképpen, ami az igazi boldogságról szól, mert nem az boldog, akit boldoggá avatnak, hanem az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ezt a boldogságot kívánjuk a kedves édesanyáknak, nagymamáknak ezen a vasárnapon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 227. énekünket. 227. Ennek a legelső versét énekeljük el befejezésül. 227. énekünk legelső versét. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. 227 első versét énekeljük, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldás békesség.